Kedves hallgatóm! Most a mennyei kamera Isten fiára irányul, aki Isten jobbján van. A fiú Isten szólal meg. Kihirdetem az Úr végzését. Akik tanulmányozták a teológiát, tudják, hogy az Úr Jézus végrehajtja Isten minden végzését. Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem. Az én fiam vagy. Fiammá fogadtalak ma téged. Második Zsoltár, 7. vers. Ez a vers nagyon sokszor előkerül a Jehova tanúinál. Bár csak elég sokáig hallgatnák, hogy rájöjjenek, mit jelent. Akkor sokat segítene nekik abban, hogy megtudják, ez nem az Úr Jézus Krisztus születésére utal, amit meglátnának azonnal, ha az új szövetséghez lapoznának, és engednék, hogy azt Isten lelke értelmezze. Ezt a verset idézte Pál apostol, amikor prédikált a pizidiai Antiókiában. Ez azt hiszem az egyik legnagyobb prédikáció, és itt Jézus Krisztus feltámadásáról beszél. Ahogyan megvan írva a második Zsoltárban is, fiam vagy te, ma nemzettelek. Apostolok cselekedetei, 13. rész, 33. vers. A második Zsoltárban levő utalás nem Jézus születésére mutat. Neki sohasem volt kezdete. Ez utalás az ő feltámadására. Krisztus megszületett József sírjából. Jézus Isten örökké való fia, és Isten az örökké való atya. Nem lehet örökké való atya anélkül, hogy ne lenne örökké való fia. Ők az örökké valóságban élnek. Ez az ő helyzetük a Szent Háromságban. Ez nem a születéssel kapcsolatos, hanem azzal, hogy valaki kijön a halálból. Ez a feltámadást mutatja be. Attól tartok, hogy a Jehova tanúi ezt még nem hallották, de rájöhetnének, ha egy kicsit kutatnák az új szövetséget, ami világossá teszi, hogy Jézus Krisztus nem teremtmény. Ő Isten ember. A második Zsoltár 7. verse tanítja ezt a tant. Az Atyaisten így folytatja. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Második Zsoltár 8. vers. Ez univerzum kormánypálcája az ő átszegzett kezében van. Ő méltó az uralkodásra. Ezt a verset gyakran alkalmazzák misszionáriusi konferenciákon. Feltételezem, hogy már valami tucatnyi prédikációt hallottam a misszióról, amelyben a Szentírásnak ezt a versét alkalmazták. Talán te is hallottál már ilyen beszédet, de nem kellene ezt misszionáriusi konferenciákon használni. Ennek semmi köze sincs a misszióhoz. Egyszer hallottam egy végzős diákot, amint ezt a verset alkalmazva misszionáriusi üzenetet akart átadni. Akkor én is szemináriumi hallgató voltam. Mint diák, nagyon illetlenül, durván cselekedtem. Fölmentem utána az emelvényre, mikor befejezte prédikációját, és megkérdeztem tőle. Miért nem használtad föl a következő verset? Úgy tett, mintha nem hallotta volna, pedig biztosan hallotta, és valaki mással kezdett beszélgetni. Ismét mondtam, miért nem használtad a következő verset? Ekkor hátat fordított, és nem vett figyelembe. Már távoznom kellett volna, de nem tettem. Lementem az előtérbe, és ezt mondtam neki. Miért nem használtad a következő verset? Egyenesen a szemembe nézett, és így szólt. Mert akkor tönkretettem volna a misszionáriusi prédikációt. Tényleg ezt tette volna. De figyeljük meg a következő verset. Összetöröd őket vasvesszővel. Szétzúzod, mint a cserépedényt. Második Zsoltár, 9. vers. Azt gondolod, hogy ez Isten evangéliuma, amit ma prédikálnunk kell? Ez nem az. Ez az ige szakasz egyáltalán nem utal Krisztus első eljövetelére. Ez az ő második eljöveteléről beszél, amikor visszatér a földre, hogy megítélje annak lakóit. Így jön el másodszor, és ítél a föld felett. Engem nem kért arra, hogy ezért mentegetőzést végezzek. Ezért nem akarok bocsánatot kérni. Azt mondja, hogy szándékozik visszajönni erre a kis bolygóra, és letöri a lázadást, ami rajta kibontakozott. Szétzúzza azt vasvesszejével. Talán ezt nem szereted. Mégis el kell fogadnod. Ő éppen ezt cselekszi majd a jövőben. Most egy kérdést teszek föl neked, ha úgy gondolod, hogy neki is ugyanígy kellene cselekednie, ahogy a mai politikai vezetők javasolják. Tegyük fel, hogy Jézus már holnap visszajön-e földre, mint ahogy eljött 2000 évvel ezelőtt, galileai emberként, názáreti ágyként, szelíd Jézusként. Tegyük fel, hogy elmenne a Kremlbe, és bekopogtatna az ajtón. Akárki őködne akkor, oda menne hozzá, és megkérdezné, hogy mi áradban van. Ő ezt válaszolná. Én vagyok Jézus, és át akarom venni az irányítást. Mit gondolsz? Mit mondanának? Talán azt, hogy már régóta várunk rád? Nem, hanem már másnap reggel golyó általi halálra ítélnék. Barátom, miként gondolod, hogy átvehetné a vezetést például egy olyan nagy országban? Neki vasvesszővel kell érkeznie. Nyilvánvalóan éppen ezt cselekszi majd. Tegyük fel, hogy oda menne Franciaországba. Ott sem akarnák jelenlétét. Tegyük fel, hogy elmenne Rómába. Nemrégen jártam abban a városban. Oda mentem a Tiberis folyóhoz, és hallgattam egy ember beszédét. Jól lehet, nem értettem, mit mondott, de közölték velem, hogy most leírta, hogyan kellene vezetni a világot. Szeretné átvenni az irányítást. Tegyük fel, hogy az úr bekopogtatna a Vatikán ajtaján. A hosszú ruhás őr oda menne az ajtóhoz, és az Úr Jézus ezt mondaná. Itt vagyok, hogy kézbe vegyem az irányítást. Mit gondolsz? Mit válaszolna? Azt hiszem, ezt mondaná. Egy kicsit túl korán jöttél. Bajban vagyok egyes papjaimmal, de majd rendbe teszek mindent. Nincs szükségünk rád. Nem gondolom, hogy akarnák jövetelét. Tegyük fel, hogy elmenne Amerikába. Talán elmenne a demokraták székházába, vagy a republikánusok székházába, és ezt mondaná. Itt vagyok, hogy kézbe vegyem a hatalmat. Ezt válaszolnák. Már felkészültünk az elnöki kortes hadjáratra. Már megvannak a jelöltjeink, nincs szükségünk rád. Talán azt gondolod, hogy másként viszonyulnának Jézushoz, és elfogadnák őt? Akkor miért nem fogadják el most? Nem fogadnák el, mert most sem kell nekik. Tegyük fel, oda menne az egyházak világtanácsához, és ezt mondaná a protestantizmusnak. Itt vagyok. Vajon befogadnák? Akkor miért nem fogadják el ma? Barátom, amikor másodszor is eljön, akkor pontosan úgy jön, ahogy Isten megmondta. Összetöröd őket vasvesszővel. Szétzúzod, mint a cserépedényt. Le akarja törni a lázadást, amikor visszajön ismét a földre. Barátom, helytelen azt gondolnunk, hogy Isten nem ítéli meg a világot. Olyan világban élünk, ami az ítélet felé tart, és Isten eljön, mint a világ bírája. A mennyei kamera most kialszik. A földi kamerát kapcsolják be. Most Isten szent lelke beszél. Azért ti, királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti bírái a földnek. Félelemmel szolgáljátok az Urat. Reszketve vigadjatok. Második Zsoltár, 10. és 11. vers. Az egyik legdöbbenetesebb tény, amivel találkoztam a Biblia tanulmányozása közben az elmúlt néhány év alatt, a következő. Isten e világtörténelemben mindig adott üzenetet a világ urainak. Mindig. Nem volt kivétel. Lent Egyiptomban, az ősi Egyiptomban volt egy fáraó a trónon, és egy fiú börtönbe került. Isten azért tartotta ott a börtönben, hogy majd a megfelelő pillanatban kihozza onnan, és a fáraó miniszterelnökévé tegye az egyik legdöntőbb pillanatában a világtörténelemnek. Isten ezt így cselekszi. Aztán, amikor az első nagy világhatalom, Babilon fölemelkedett, Isten Nebukadnezár mellé tette Dánielt. Nem csak miniszterelnöke lett, hanem megismertette vele az élő Isten felőli megváltó üzenetet. Isten ott tartotta őt addig, amíg Círusz, a perzsa király került a trónra. Círusz még rendeletet is adott ki az élő Isten nevében. Napóleon mondta, hogy ő a sors embere volt, és neki Isten megmondta, hogy ő tette a trónra. Érdekes, hogy Isten miként juttatta el üzenetét a föld uralkodóihoz és azokhoz, akik a magas helyeken vannak. Isten szent lelke ezt mondja az uralkodóknak. Félelemmel szolgáljátok az urat, reszketve vigadjatok. Ezt is mondja. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Második Zsoltár, 12. vers. Néhai Dr. George Gill mondta valamikor az osztályban, csókoljátok a fiút. Ez egy ószövetségi kifejezés ennek leírására. Higgyetek az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözültök. Apostolok cselekedetei, 16. rész, 31. vers. Csókoljátok a fiút. Emlékszel rá, hogy ki csókolta meg őt? Megfigyelted-e valaha, hogy az Úr mit mondott Júdásnak, miután megcsókolta? A teológusok ma érvelnek a predesztináció, a kiválasztás, az eleve elrendelés és az előre ismerés mellett, és azt mondják, hogy Júdás nem tehetett arról, amit cselekedett, hiszen megjövendölték, hogy ezt cselekszi. A teológusokra hagyom ennek kezelését. Én csak egy egyszerű prédikátor vagyok, aki nem túl sokat tudok, ezért távol maradok azoktól a problémáktól, és engedem, hogy a teológusok oldják meg. Mégis, miután hallgatom őket egy keveset, az a sanda érzésem támad, hogy nem tudják megoldani. Figyeld meg, mit mond a Biblia, és hallgass inkább a Bibliára, mint a teológusokra. Gondolj Jézus elárulására, amikor Júdás vezette a tömeget, hogy fogják el Jézust a kertben. Ezt mondta, akit megcsókolok, az lesz ő, azt fogjátok el. Ezért odament Jézushoz és megcsókolta. Megfigyelted, hogy Jézus mit mondott neki? Jézus ezt mondta neki, barátom, hát ezért jöttél. Máté evangéliuma 26. rész, 50. vers. Miért mondta ezt neki? Nem tudta, hogy Júdás miért csókolta meg? Természetesen tudta. Akkor miért nevezte őt barátjának? Mit értett ezen? Hadd mondjam ezt. Júdás, te megcsókoltál engem, ami beteljesítette a proféciát, és ez kielégít minden teológust, akik majd ezután jönnek. Most már szabad vagy arra, hogy hozzám fordulj és elfogadj engem, szabad vagy arra, hogy az árulás csókját az elfogadás csókjává változtasd. Megteheted, Júdás. Szabad erkölcsi döntést hozhatsz. Isten lelke mondja. Csókoljátok a fiút. Higgyetek az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözültök. Barátom, Isten lelke ma a világban ezt mondja az emberiségnek. Csókoljátok a fiút, mielőtt túl késő lenne. Higgyetek az Úr Jézus Krisztusban, amíg nem késő. Eljön egy napon, létrehozza királyságát itt a földön. Ő uralkodik és letör minden lázadást. Békét és összhangot hoz erre a kis földre. Amikor, mint lelkipásztor szolgálatba álltam, egyes barátaim, akik azt gondolták, hogy szívességet tesznek, felhívtak és ezt mondták. Egy híres zenekar jön a városunkba, és tiszteletjegyet vettünk neked. Én szeretem a muzsikát, és mindig igyekszem segíteni a gyülekezeti éneklést. De azért egy hosszú estét ezzel tölteni, az már szokatlan volt nekem. El kellett mégis mennem, mert udvarias, és kedves volt hozzám minden barátom, ezért elfogadtam meghívásukat, és elmentem a hangversenyre. Még sohasem voltam ilyen eseményen azelőtt, ezért nagy hatást tett rám, amit láttam és hallottam. Bementünk a hangversenyterembe, elfoglaltuk székeinket, és néhány pillanat múlva bejöttek a zenészek egyenruháikban, és elfoglalták helyüket, majd hangolni kezdtek. Semmi összhang nem volt, szörnyűnek tűnt az össze-vissza hangzavar. Aztán, mikor elkészültek, megint mindenki eltűnt. Kimentek az oldalajtókon. 5 perc múlt el, amikor hirtelen a nagy teremben kialudtak a fények, és az emelvény fölött lett világosság, miközben bevonultak a zenészek. Ekkor már fölvették kabátjaikat is. Nagyon szépen néztek ki. Mindenki leült vagy állt a hangszere mellett. Aztán suttogás volt a hallgatóság soraiban, a fénycsóva a karmesterre irányult, aki belépett az egyik oldalajtón. Erre hatalmas tapsvihar tört ki. Meghajolt. Aztán odament a pódiumra, felvett egy vékony kis pálcát. Megint odafordult a hallgatósághoz, meghajolt, aztán hátat fordított a hallgatóságnak, fölemelte a kis pálcát, és teljes csönd ülte meg a közönséget. Egy tű leesését meg lehetett volna hallani. Barátom, egészen áthatott a zene. Még sohasem hallottam olyan szép zenét az életemben. Milyen összhang, milyen csodálatos harmónia volt benne. Ma olyan világban élünk, ahol mindenki fújja a maga kis trombitáját. Minden kis csoport hallatni akarja a szabát. Mindenki meg akarja mondani neked, hogy mit gondol. Mindenki játszik a maga kis hegedűjén, és el akarom neked árulni, hogy az az összebiztaság zűrzavara. Senki sincs összhangban a másikkal, de egy napon a fényképe az Úr Jézus Krisztusra vetődik, amikor megérkezik. Visszatérésekor fölemeli kormánypálcáját, és mindenki összhangba kerül vele, mert aki nem követi őt, azt eltávolítja. Akkor kormánypálcájával összhangot teremt a világegyetemben. Hálás vagyok neki ma, hogy olyan világegyetemben élhetek, ahol meghajolhatok előtte. Kis hangszeremet, a testemet, az életemet összhangba állíthatom vele. Meghajolhatok előtte, és elismerhetem őt. Urammá és megváltómmá választhatom. A most következő 3. Zsoltártól a 7. Zsoltárig terjedő szakasz hidat alkot, ami folyosóként vezet 2 mesiási Zsoltár között. A 2. Zsoltár Isten felkentjének elutasítását jövendöli meg, és a 8. Zsoltár az ő végleges győzelmét írja le, mint emberét. A köztük levő zsoltárok összekapcsolják ezt a 2 mesiási zsoltárt. Elsődlegesen az Istenfélő Izraelt írják le a mesiás földtől való távolléte idején, különösen abban az időben, amit az Úr a nagy nyomorúság időszakának írt le. Ebben az 5 zsoltárban leírják Izrael nyomorúságát, szomorúságát, zavarát, problémáit és bűneit. Láthatjuk Istenbe, Isten ígéreteibe vetett bizalmukat, és a szabadulásért mondott imáikat is. A próbák és szomorúságok minden Istenfélőt utolérnek, tekintet nélkül arra, hogy kicsodák, és a történelemnek melyik korszakában élnek. Ezekben a zsoltárokban vigasztalást talál Isten minden gyermeke. 3 módon lehet ezeket a zsoltárokat szemlélni. Az elsődleges értelmezés természetesen Dávid személyes élményeivel kapcsolatos. Aztán van az Izrael népére, a nagy nyomorúság idején élő istenfélő maradékra történő közvetlen alkalmazás. Van benne alkalmazás Isten népére is mindenhol, és a világtörténelem minden idejében. Ha ebből a szempontból vizsgáljuk a zsoltárokat, akkor egyre többet ismerünk meg belőlük. A 3. Zsoltár címe ez. Dávid Zsoltára, abból az időből, amikor fia Absalom elől menekült. Ennek a történetnek a leírását Sámuel második könyve 15. fejezetétől a 18. fejezetéig találhatjuk meg. Ez a cím elmondja nekünk e Zsoltár tartalmát. Beszél arról, hogy mi ment végbe Dávid szívében, amikor menekült Jeruzsálemből Absalom a fia ellene irányuló lázadása idején. Ez a Zsoltár Dávid személyes élményéből származott. Nehéz helyzetbe került. Kivetetté és menekülté vált, saját városából futott, amit Dávid városának neveztek. Kiűzték népe köréből, amelynek királya volt. Absalom nevű fia föllázadt ellene és életére tört. Absalom szándéka az volt, hogy apját megölje. Dáviddal együtt érez az ember e szívettépő élmény idején. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenem, mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy meghirdeted az Úr Jézus Krisztus második visszajövetelét, amikor vasvesszővel uralkodik, és letöri az ellened és ő ellene irányuló lázadást. Különösen hálás vagyok azért, hogy most hozzátartozhatom, meghajolhatok előtte, és imádhatom őt, mint megváltómat, szabadítómat és uramat. Hálát adok neked ezért a nagy kiváltságért. Ámen.